Szerpusztok, kedves hallgatók, itt ismét a Bádog Dobeki szünet után. A vendégünk Kollár György, akivel Bodi és Aronka beszélget, úgyhogy át is adom nekik a szót.
Kollár György, tanár úr, alkotmányjogász és ügyvéd
kolléga. És kollega.
Igen, ügyvéd kollega. Bár itt most nem ügyvédként vagyok jelen.
Én sem.
Felmerült most itt a csetel, meg SMS-ben is kaptam egy kérdést, hogy meg hát engem is foglalkoztat, hogy most elég nagy súly koncentrálódik az államfőnek a kezébe, hogy aláírja ezt a módosítást, vagy nem, és itt is többfajta megközelítés van, hogy aláírhatja-e, vagy nem, Sólyom Lászlótól kezdve cikkek garmada jelenik meg különböző szaklapokba, vagy politikai napilapokba. Ön szerint mi, ha megoldás? Van-e lehetősége, hogy ne írja alá, van-e lehetőség, hogy visszadobja, vagy egyáltalán olyan erőse tényleg a szerepe most a köztársasági elnöknek, mint ahogy próbálják itt néhányan ezt sugalni.
A kérdésem a tényleg ez. Mert ha az államfő elengedi, azaz aláír és kihirdetteti az alaptörvényt, akkor a mai közjoghelyzet szerint ahhoz más nem nyúlhat. Értelmezheti az Alkotmánybíróság, netán megállapított bizonyos alkotmányos követelményeket, de nem nyúlhat bele, nem semmisítheti meg. Tehát a 24. óra előtt 3 perccel vagyunk. Most valóban, úgy, hogy kollega úr mondta, itt különböző közjogi álláspontok vannak. Legyünk jó hiszeműek. Itt nem a politikai érdek determinálja őket, hanem a törvényszöveg. Miről van szó? Korábban a köztársasági alkotmány alapján volt 3 lehetőség az államfőnek, egy alkotmányos vétó, amit, hogyha ilyen megfontolásai voltak, kötelező volt alkalmazni, nem mérlegelhetett, politikai vétó, hogyha megfontolásra visszaküldte, és intézkedés a kérdetésre. Most azonban az alaptörvénybe bekerült az a szabály, hogyha az alaptörvényről vagy annak módosításáról kap az országgyűlés elnökétől egy anyagot az államfő, 5 napon belül intézkedők kérdetésére, és mi tudjuk, jogászok, hogy a jogszabályban a kijelentő mód a legszigorúbb parancs. Na, igen ám, csak hogy nem tettek rendet az alkotmányba, az alaptörvényben, mert ez az új szabály ott van, de változatlan ott van ám az államfőnél az a lehetőség, hogy alkotmányos vétót alkalmazzon, politikai vétót alkalmazzon, vagy kihirdetésen is. És harmadik dolog, az államfő alkotmányos szerepét és felelősségét nagyon megemelte az ő rendeltetése. Mit mondott a köztársasági alkotmányban mostani az államfőről? Hogy kifejezi a nemzet egységét, őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. És pont Horn Gyula kitüntetési visszadobásánál volt az, hogy ha az államfő úgy ítélte meg, hogy az államszervezet demokratikus működését veszélyeztetné valaki a kitüntetése, ami fura dolog, akkor mondhat nemet. Na most, ha egy személyi kitüntetése az államszervezet demokratikus működését veszélyeztette volna, akkor az a mostani alkotmányos puccs, alaptörvényes, hogy mondjam, államcsín, szerintem bizony veszélyezteni. Tehát mindent felülíró alkotmányos norma, mondja Sólyom László, hadd tegyem hozzá, én is írtam ezelőtt egy héttel pontosan ugyanerről ugyanezt. Igen, a köztársaság elnök megteheti, és alkalmasint jó is volna megtenni, hogy alkotmányos vétót alkalmaz, az alaptörvény módosítását elküldi az Alkotmánybíróságnak véleményezésre. És akkor még mindig eljön az Alkotmánybíróság, mit kezd fele, hol talál benne hibákat, meg mi történik, de ha az államfő nem teszi ezt meg, akkor a dolog elment, akkor Magyarországon az alaptörvényben lebetonozódik számos olyan dolog, amit kifogásoltunk az egyházak tekintetében, a hajléktalanok dolgában, a hallgatói szerződés dolgában, és annyi minden. A gyűlöletbeszéd, a véleményszabadság dolgában, tehát a demokrácia arról ismerik, hogy ilyen álláspont is lehet, olyan álláspont is lehet. Miért nem ér meg a dolog egy próbát? Sőt, az alaptörvényben új intézmény, hogy mondjam, reinkarnálódott intézmény, az előzetes norma kontroll. Miért nem tette meg a kormány, vagy az országgyűlés, hogy ő küldi el az államfő helyett és előtt az anyagot normakon. Szóval a demokrácia arról ismerszik meg, hogy senkinek a zsebében nincs a bölcsekköve. Lehet így, lehet úgy is. Tehát ez nem az erő, a gyengeség jel, hogyha az államfő ezzel lenne. És akkor hadd mondjak olyasmit, amit soha máshogy nem szoktam, mert ez politikai nyilatkozat volna, de ide tartozik. Az államfő itt még nagyon taktikusan is léphetne. Mert ha aláír és kérdeteti, akkor elment a hajó. De ha megbeszélem az övéivel, ahonnan érkezett, azt mondja, gyerekek, tegyünk egy próbát, mutassuk meg, mi megmutattuk a választási első törvényt, hogy kérdez, egy demokráciai ország, itt hatalom megosztás, hogy az államfő nem szolga, tehát megfontolásra visszaküldi a háznak, vagy elküldi alkalmas gondolat, hát akkor megdicsül mindenki, szemléltethetni a kormány oldal nyugatnak, Hát hol nincs itt hatalommegosztás? Dehogy nincsen. Tehát, és akkor még mindig mondhatná, hogy a 22 pontból, ami most módosult, megtámad 3-at, csak többi akkor változatlan marad. Tehát olyan taktikai megfontolás és rendelkezésre állna, hogy mi azt mondtuk tegnap meg tegnap előtt, hogy nyilvánvalóan egy megfontolt államfő ezt teszi. Miért? Mert mitől önálló hatalmiága az államfő? Ő semleges, kiegyensúlyozó személyiség, aki alkotmányos válsághelyzetet old meg. Íme. Hic Rhodus, hic Salta. De hát vagy igen, vagy nem, de azt mondom, a délután hírek arról szólnak, hogy az államfő pont Németországban Merkel asszonynak tett nyilatkozatára, és elmondta, hogy elmagyarázta. Ő a semleges államfő, hogy mitől jó a magyar alaptörvény. De jó Isten. Meggyőzte ők. Szóval azt mondom, hogy minthogyha a szerepek összekuszálódnának, ez egy kicsit engem majdnem Übü király drámájára, vagy annak fonákságára emlékeztet. Megtehette volna, megtehetni az alaptörvény módosítása, ha az államfő vétóz 30 napon belül elbírálandó, tehát mi lett volna, hogy a Magyarországnak alkotmánybíróság által felülvizsgált alaptörvénye nem március, akár hanyadikán, hanem április, akár. Most ha ez se, ez megint az erőből politizálás, hogy nem számít senki semmi. Na, ez az, amikor az alkotmányjogászok a haja jégnek áll, akkor is a kopasz.
Nem, a kérdés, hogy tegyük fel azt, hogy hát, ami szerintem várható, ez az én prognózisom, hogy aláírja, és elmegy a hajó. Nyilvánvaló, hogy ez fog történni, mert ezzel mutatnak a különböző kommunikációs és másodlagos kommunikációs
jelek. Ez látszik valószínűleg.
Igen, ez látszik valószínűleg.
Aláírja. Akkor mi van?
Akkor mi van? Mi van akkor, hogyha mondjuk abban a várt, vagy mások számára nem várt esetben, hogyha mondjuk egy nem kétharmados, de egy kicsi többséggel győz az ellenzék a következő választásokon, akkor itt van a nyakunkon. Nyakukon egy alaptörvény, amihez nem lett hozzányúlva, vagy csomó, rengeteg olyan érték bele van betonozva, ami nem feltétlenül osztja az egész társadalom érték elvűségét, vagy értékrendszerét, és ott van egy olyan jogszabályi háttér, amit elfogadott az a kétharmados törvény, amit jogszerűen nem lehet, elvileg jogszerűen nem lehet megbontani. Mit lehet tenni?
Válaszol kérdés, de ne szaladjunk ennyire előre még. Én közjogászként elmondtam, leírtam, és nem vitatta senki azóta, hogy még ha az államfő aláírja és kirdeti, és az alaptörvény hatályba lép, akkor sem ment el a hajó, csak 98%-osan. Két eszköz még maradt, mik ezek? Nem fosztották meg az alkotmánybíróságot az alkotmány értelmezésének hatáskörétől. Értelmezni tartozik, hogyha arra jogosult fordul hozzá, és megmondhatja, akár a korábban megvitatott régi elvek mentén, hogy mik az alkotmányos fundamentok, ki állhat az alaptörvény kapcsán azzal szemben is, azok mellett az alkotmányos elvek, fundamentumok mellett, amelyeket megtett novemberben, decemberben, januárban. Nagyon világos ennek a mostani alaptörvény módosításnak az az előzménye, hogy az alkotmánybíróság végre a sarkára állt, nem 15 ilyen üdvözült, mosolyal üldögélő butha szobor volt, hanem komolyan vette önmagát, tehát ha elkezdi szépen érvényesíteni azokat az elveket, hogy az alapvető jogok szintje nem csökkenhet, tehát tartja magát ahhoz, amit mondott. Olyan értelmezést hozhat, ami mindenkire kötelező, még a háza is, magyarul közjogi alkotmányi patthelyzetet előidézhet. Jön egy másik. Az unió részéről és a nemzetközi szervek részéről olyan erős jelzés jöhet, ami kapóra jön egy jó, egy tökös alkotmánybíróságnak. Mert hogy az alkotmánybíróság majdnem mindig indítványra jár el, minimális körben hivatalból. De hivatalból észlelheti a nemzetközi szerződéssel ütközést, tehát még csak az se kell, hogy az államfő hozzá forduljon. Ha kap megfelelő jelzést, vagy saját maga jön rá, hiszen kitűnő jogászok is vannak az alkotmánybíróságon belül, akkor megállapíthatja, hogy az alaptörvény ebben, abban, amabban nemzetközi szerződéssel ütközik. És ezt
kinevetik.
Jó, de mi jogászok, mindig tudjuk, hogy a jogos, jogszerűtlen, meg az esélyes esélyt, az külön. Tehát, bocs, itt most kollégor, következő. Mi jogászok mindig mondjuk el, hogy a közfelfogásban 6 fogalom őrülten keveredik, és nekünk dolgunk tisztázni. Nem ugyanaz, hogy valami jogszerű, jogellenes, helyes, helytelen, esélyes, esélytelen. Ezek kombinálódnak. Lehet, hogy esélytelen, de bocs, az az idő, és akkor jön a kérdés másik, amikor ezeket korrigálni kell, és nem mindegy, hogy üres kézzel lát neki egy új országgyűlés a korrekciónak, vagy van muníció hozzá. Van muníció hozzá. Persze erről legtöbb ember nem beszél, és megmondom, én sem szeretnék fecsegni. Azok számára szeretném átadni azt a közjogi vonalvezetést, elgondolást, amit Aranykának egyébként átküldtem, tehát vagy a dolog nem kamu. Lényeg, vannak eszközök, akár kétharmaddal győz az új országgyűlés, bárki, akár feles. Természetesen más a helyzet, hogyha van parlamenti kétharmad, még ha az koalíció hozza is össze, és sokkal nehezebb a helyzet, hogyha feles döntésekkel. De vannak olyan nem technikák, jogi megoldások, amelyekkel a dolog valamilyen mértékben kiegyenesíthető, hagyd mondjam két végletet. Egyrészt a dolog olyan, hogy az omletből kéne a friss tojást rekonstruálni, az képtelenség. Tehát nem lehet azt a rengeteg megalázott és anyagi megtiport embert kárpótolni. Akit elzavartak, pénz nélkül meg bármit. Nem igaz, tehát bárkinek bármit meg lehet ígérni. Ugyanakkor, mondom a jobbik példát, kicsit a dolga, mint az erős pistát a tubusba vissza lehet gyömbösszölni, de az erős pista, vagy dr. Erős Pál kell. Tehát vannak jogi megoldások, komolyan, vannak jogi megoldások, amelyekkel helyre lehet hozni azt a dúlást, ami történt. Másik, európai barátaink a szövetség is egyeztetve a jogállamon alapvetően belül azzal, hogy a dilemma úgy néz ki, hogyha 2010 nyarától idáig alaptörvényes puccs valósult meg, azaz a jogállamot jogilag legitim módon építették le. Hogy lehet mindezt a jogállamon belül visszaállítani? Nagyon nehéz, de vannak rá módok. Hadd mondjak a lehetőségekből kettőt. Egy. A kormánynak van lehetősége az alkotmányos helyrehozatalt népszavazással elindítani. A kormány maga is kezdeményezhet népszavazást. És akkor, ha azt mondja Magyarországon népszavazásnál 4,5 millió ember, hogy ez így meg így legyen, akkor az úgy meg úgy lesz. Másik dolog. Az alaptörvénynek ezernyi hibája van, köztük kapitális szarvas hibája is. Ha egy jó országgyűlés ezt időben észrevesz, hogy az orvosolja, feles döntéshozatallal indíthat el a korrekciót. Harmadik dolog. Az alap már a köztársasági alkotmányban ott volt, és ott van most az alaptörvényben is. Az úgynevezett ellenállási klauzula, ellenállási záradék. Senki tevékenysége nem irányulhat a hatalom kizárólagos birtoklására, illetve gyakorlására. Pontosan is tudom, ez az alaptörvény C-cikk második bekezdése, tehát ha egy új országgyűlés megállapítja, hogy 2010-től 2013 akármeddig közjogi államcsíny történt, akkor ezt megállapítja, orvosolja, beüzemeli az alkotmánynak azt a cikkét, ami az ellenállásról szól, hogy igen, ugye a hatalom monopolizációs törekvésekkel szemben mindenki jogosult és köteles fellépni. Köteles az államfő, íme jogcím számára, köteles az alkotmánybíróság, az lesz majd, ami. Tehát igenis vannak ilyen hasonló technikák, mint egy 10-12 pontban.
Vonalban van egy
de nem mondjuk el mindent.
Nem.
Szervusz, kedves hallgató.
Sziasztok, jó napot, professzor úr.
Jó napot kívánok.
Alagi vagyok, és pont erre vártam, hogy előre kerüljön ez a bizonyos pont, amire ön hivatkozott az előbb. És azt szeretném kérdezni, hogy ezt hogyan lehet megállapítani, vagy
alkalmazni.
Hát vagy definiálni, hogy van ennek valamilyen törvényi, és vagy egyáltalán hogy lehet azt megállapítani, hogy valaki
kizárólagosan törekszik a hatalom megszerzésére.
Tehát a hatalomnak a megszerzésére, kizárólagos megszerzésére.
Hálás vagyok a kérdésért, mondom a választ. Az esélyek ma rosszak. A dolog azzal indult, hogy a Boklos Intézet, a Szabadság és Reform Intézet benyújtott egy alkotmánybírósági indítványt, ahol, ha jól emlékszem, mint egy 20 törvénynél, 20 közjogi törvénynél mondtak, hogy ezek együtt, médiatörvény, mi más, ezek együtt 2010-től szemléltetik, igazolják, bizonyítják, hogy az Orbán kormány a hatalom kizárólagos megragadására, gyakorlására törekedett. Nagyon érdekes, mit mondott az alkotmánybíróság? Hogy személyes érintettség nincs. Nem akárki nyújthat be indítványt, tehát az alkotmánybíróság sunyított, megkerült a kérdést, hiszen ha azon az alaptörvényben, hogy ez ellen mindenki jogosult köteles fellépni, akkor ő is nem kerülhette volna meg a kérdést. Mondhatta volna azt, hogy kérem szépen, ez van az alkotmányban, de nincs infrastruktúrája. Nincs leírva az, hogy ezt milyen eljárásban, kinek az indítványára, milyen feltételek mellett állapítják meg, mi kell hozzá, és akkor mi történik. Tehát magyarul az új országgyűlésnek ezzel szembe kell nézni, de jure, de facto. Magyarul állapítsa meg azokat a körülményeket, feltételeket, amelyek esetében az alkalmazott. Lehet, van ilyen, például az Alkotmánybíróság véleményezi helyi önkormányzat felhasználását, és ahhoz vannak szempontok. Hát munkáljon ki szempontokat hozzá. És ténylegesen pedig vagy egy megújult alkotmánybíróság, vagy egy új országgyűlés, ki tudja, ki fogja mondani, igazolni tudja, hogy igen, az a bizonyos 18-20 törvény, és benne a személyi ügyek, arról még külön nem is beszéltünk, az úgynevezett orbaniták hivatalba helyezése, akik 9-12 éve kerültek oda, így van? Nos, ez együttvéve bizony a hatalom kizárólagos gyakorlására törekvésről van szó, bár annak tény is, az Alkotmánybíróság korábban a törvények bírósága volt, ma már ténybíróság is. Ma már az Alkotmánybíróság bírósági ítéleteket semmisíthet meg. Akkor nem kell más tenni, mint olyan perjogi megoldást alkalmaz, meghallgat egyik oldalt, másik oldalt, szóval vagy az Alkotmánybíróság, vagy egy országgyűlés megállapíthatja, mert ha most benyomják az alapot, benne volt az átmeneti törvénybe, és benne van most az alaptörvényben, úgymond az MSZP hogyan megciházása, bűnösség nyilvánítása, hát bocs, ma már 2000-ben semmi az MSZP korábbi bűnösség ahhoz képest, ami 2000 alatt történt az országban. Tehát magyarul igen, van rá jogi megoldás, végig kell vinni, ahhoz kellnek világos, tiszta fejű, kreatív jogászok, talán vannak itt ebben az ország. Ha meg nincs, akkor ennek az országban olyan demokrácia lesz, amit eltűrés megérdemel.
És ezt érdemeljük?
Nem, nyilvánvalóan, egészen nyilvánvalóan.
Eltűrjük. Eltűrjük, akkor visszamerülök itt, amiről a szünetben is beszélgettünk.
Kollégod még is annak, az alapjogokra egy kicsit.
Igen.
Nem kéne arról beszélni?
Ne, te nem akartam visszatérni.
Megint azért vagyok ezért hálás, mert itt valami szörnyű dolog történt, aminek még nincsen vége. Nem az a baj, hogy Magyarország az unió alapjogi kartát csak akkor alkalmazza kötelezően, amikor uniós jogot alkalmaz. Nem. Arról van szó, hogyha sorra veszük az alapvető jogainkat, legalább három kosár van. Egy egyesülési szabadság, gyülekezési szabadság, választójog, ezek alanyi jogok bíróság által szavatolhatók. Mi a dolga az államnak? Tartsa magát távol. Annál nagyobb tüntetés egyen szabadság, minél kevésbé avatkozik be az állam. Ezzel olyan nagyon nagy probléma nincs, minden állam nagyon vigyáz arra, hogy ne kerüljön a szégyenpad a Strasbourgba. Mert ha valakinek ilyen jogát megsértették, lásd gyülekezési szabadság, akkor Strasbourgba az országot elmeszelik. Jön a másik kör. Úgynevezett humanitárius jogok, úgy szokták mondani, hogy okkult jogok, gazdasági, szociális, kultúrás jogok, ez már más kör, itt az állam aktív cselekvése kell a jogok valóra váltásához. És ebben van három kör. Egy, ami alanyi jog, nyugdíj, táppénz. Nem mondhatják, az járni áll, de nem jut. És nem mondja az állam azt se, hogy hát jó, jogod van hozzá, de közöd nincs. Pedig hányszor volt ilyen. Tehát a gazdasági, szociális, kultúrás jogoknál egy kört fenn kell tartani alany jogként, bíróság által szavatolható jogosultságként. Azután jön a másik, hogy ha az állam beszedi az adónkat, mit ad cserébe? Tartson fel egészségügyet, oktatást, művészetet, bármi egyebet, ez nem kegy. És nem politikai kegyosztás dolga. Tehát állami kötelezettségek vannak, az állam objektív intézményvédelmi kötelezettsége. Ez a nagy zóna. Harmadik az állam cél, hogy ha majd annyi pénzünk lesz, mint amennyi a számtal példában sincs, akkor lesz első lakáshoz való jobb, meg annyi minden más, az új országgyűlés tegye ezeket rendbe. Az alanyi jogokat szavatolja, kerül, amibe kerül, a gazdaság, szociális, kultúrás jogokba adja meg, amit a gazdaság terbíró képessége megenged, az államcélokkal pedig bánjon csinyán, de azokat tegye ösztönzve. Nincs ez. Amiről már beszélt az elején, törekszik, meg minden, meg most is például belépett a szociális jogoknál, ez így nem megy, már bocs, az állam a miértünk. Tehát hogy mi még csak meg lennénk ilyen olyan állam nélkül, ő mire menne mi nélkül. Tehát azt mondom, az államnak szolgálni kell a polgárait, akkor is alapvető jogokról van szó, ez ma nincs így, alapvető fordulat kell, mert mondom, az a baj, hogy miért nem szeretik az emberek a rendszerváltást? Például azért, mert elszegényedést hozott, munkahelyvesztést, meg bár, és hát sok mindenhez joguk van, amihez közük nincs, vissza kell hozni a polgárok ilyen jogait, és világosra tenni, ami volt az alkotmányban. Az állam elsőrendű kötelessége, a jogok szolgálata védelme. Most nem így van, de így kell majd, hogy legyen.
Igen, ugye ez az, amit a szünetben így a magam laikus módján úgy fogalmaztam meg, hogy nézem az alaptörvényt, de van egy olyan érzésem a korábbi alkotmánnyal szemben, hogy nekem kötelezettségeim igen. vannak, igen. szép igen. számmal, igen. a jogaimat viszont nem úgy látom.
Nem
viszont.
Élheti meg, vagy nem biztos, meg nem tudja odavinni. Igen, ezen döntő változás kell, mert ha enélkül a polgár soha nem fog ezért maga. Nem ő által is érte van a dolog, hanem hát ki van téve a hatalomnak, és úgyis gyengébb a polgár a hatalommal szemben. Hát miért van a kollektív jogok, most kollégok például? Ugye az egyén az államban szemben, hát esendő, veszíthet. De ha összefog a kollektíva, fellép a kollektíva jogaiért, autonóm meg egyéb törekvése, hát akkor az államfél. Érted? Tehát azt mondom, bizony az alapvető jogok terén nem a leépítés, nem a redukció, hanem a markáns előremenet elmegy. Ott van ön előtt, ha jól emlékszem, még mindig a Unió alapjogi karta, hát olyan jogok vannak benne, fogyasztókról, idősekről, meg egyebekről, érdekegyeztetésről, ami Magyarországon lényegében ismeretlen. Tehát alapvető kötelességünk ezeket a jogokat élő, megélhető joggá tenni, és az államok szavatolni. Mert hogyan? Akkor milyen az állam, és máskor valószínűleg nem.
Ja, igen, és ami a helyzet szépsége, hogy itt az Unió alapjogi kartája mellett itt van az észak-koreai alkotmány.
Borzasztó. Nagyon szeretném, mert felolvasod el, azt megmondom miért. Mert ugye az alkotmány papír, az sok mindent elbír. Szóval mondjuk el, hogy mi... Szóval következő, lehet kamu alkotmányt csinálni. Lehet olyat, ami egy kalap szamócát nem ér. Szóval tényleg, mert hát, hogy deklaráció és nem dekrétum. De szeretném, hogyha néhány dolgot felolvasna belőle, de borzasztó dolgok vannak benne, és némelyiknél van áthallás is. Kollega úr,
na. Jó, hát igen, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság olyan emberközpontú társadalmi rendszer, ahol a dolgozó néptömegek az urai mindennek, és a társadalomban minden a dolgozó néptömegeket szolgálja. Igen, az állam biztosítja, tiszteletben tartja a dolgozó nép emberi jogait, de és védelmezés, igen. Uh-huh. Munkásokat, a farmereket is, katonákat, szellemi munkásokat, akik felszabadultak a kizsákmányolás és az elnyomás alól, a társadalom és az állam uraivá váltak.
Társadalom, állam urai.
Ezt nem,
nem szabad rájuk a plafon, komolyan.
Igen, és még itt van az első mondat, hogy második Kim Sung elvtárs, tekintettel a mottójaként szolgáló ideára, menjen ilyen szolgálni a népet. Mindig a néppel volt.
Az a nép, amik ilyen, hol nagy mértékben, vagy eszi a földet, meg mindezt. Azért ez nem szabad ilyeneket csinálni. És ha másik, ha a jogrendszer tette ilyen, akkor mi a helyzet alul?
Igen, ez is volt a kérdésem, hogy most itt számos ilyen jogelvnek az értelmezése megváltozik, meg megváltozott. Most azért vannak jogszabályok, törvények, amelyek az alkotmányhoz való mércéje, az, hogy nem lehet ellentétes az alkotmánnyal, akkor most gyakorlatilag ezt végig kellene fésülni a teljes jogrendszert emiatt, és ez igen, teljesen lehetetlen. Most számos olyan jogszabályunk van, szerintem, én is tudok egy-kettőt, ami most alkotmányellenessé vált.
Ez borzasztó fontos. Következő. Amikor minisztériummal dolgoztam, és változott egy nagy kódex, jött a PTK, BTK, bármi, elemi kötelességünk volt a végrehajtás kezdetén, hogy a teljes jogrendszert átfésülni, és hozzáigazítani a kódexhez. Na most, ez az alaptörvény nem történt meg. Hát sokáig, hónapon keresztül azon szerencsétlenkedtek, hogy hány darab sarkalatos törvény. Igaz, hogy 32, mint a magyar kártyában. És most se lehetünk abban biztos, igen, most lehetünk biztos, hogy minden sarkalatos törvény megvan, és hogy mind kvadrál az alkotmány. És ha valaki megnézi, helyi önkormányzatok rendelték. Soha senki hozzá se nyúlt, hogy ezeket megvizsgálnám, tehát bármikor, akár formaiból kimondható, hogy X város önkormányzat rendelete ellentétes az alaptörvénnyel. Érted? Tehát a jog egy piramis. Fölül az alkotmány, lent a rendeltek, ha ez nem egy világos, összerendezett egység, akkor ha ebben hiátus van, omlik az egész. És ma láttuk, a legfelsőbb bíróság, most már kúria, elvégezte a szükséges felülvizsgálatot. Önkormányzatok nem, minisztériumok nem, a kormány megint csak nem. Igazán dereguláció, azaz jogtisztítás nem is folyik. Tehát, hogy mondjam, egy olyan szénakazal a magyar jogrendszer, aminek alaptörvény van, de hogy lent mi van, jobb nem tudni, jobb nem látni.
Hát a koherencia az hiányzik.
Úgy van, alapvetően. Így van.
Pillanatra, így az adás vége felé, pontosabban a műsor vége felé, szeretnénk visszatérni erre a atyai gondoskodásra. Tudnék, ahogy tanár is már említette, ez egy orvosi ló, és nekem ezzel az a problémám, hogy nem mindenki fogja föl, hogy ez politikailag és gazdaságilag, hát sajnos ugye most ezt is bele kell kevernünk a dolgokat a jogi problémák mellé, valami hihetetlen messzire mutat. Most két dolgot említenék, ami a műsornak az egyik téma, ugye az alaptörvénynek a problematikája, és ami ugye most történt, és egyfolytában beszélünk róla, a rezsi. Tehát itt ugye az alapvető probléma, amit én látok, amit nem csak én látok, mert ebben például a tegnapi műsorban valahol hívták fel a figyelmet rá, és mennyire igazuk volt, hogy ez az atyai gondoskodás oda vezet, hogy olyan, mintha teljesen lenyugtatnák az embereknek az immunrendszerét, innentől kezdve életképtelenné válunk. Tehát ugye megpróbál mindent megoldani az állam helyettünk, mint mondjuk a kihunyt, elhunyt szocializmusban, hogy ők majd mindent megoldanak, megvédenek minket a nagy nemzetközi cégektől, stb. Adórendszereket úgy próbálják alakítani, hogy a kisember mindenképpen jól járjon, és a kisember egy idő múlva ilyen alapon ki van?
Eltűnül, nem, persze, majd gondoskodnak rá.
Tehát ez így nem fog működni.
Ez rendszer ellenes. Tehát ez volt a szocializmus. És ez volt a hiánygazdaság, ez volt a tervgazdaság. Ezen vagyunk túl, nem akarunk oda visszamenni. Tehát a paternalista rendszer, hogy mondjam, egyrészt ad, mert adni kell, másrészt fegyelmez, büntet, meg bármi. Nem szabad erre beállnunk. És ebben a dologban az irány is rossz. Mondok egy példát. A korábbi köztársasági alkotmányban definíció volt, fogalom volt a piacgazdaság. Miért nincs benne ez a most alaptörvényben? Az alaptörvény hiányzik a piacgazdaság, és ez nem csak az, hogy elfelejtették, hanem ez már nem annyira fontos. Csak hogy mondjam, nincs tengertáról űrrepülőgép, szóval nem lehet azt, például ma délután híradás volt, a miniszterelnök úr kijelentette, hogy Magyarországon lévő bankoknak a fele állami tulajdonba kerül. Miért? Miért jó az?
Azt hihetett, hogy 37%-os áfa kulcs hiányzik.
Szóval azt hogy bármit meg lehet tenni. Hát, itt azt látom, hogy a paternalizmus most néha kényelmes, a nagyon lent lévőknek esetleg még az éhhalálta megmenti, de tehát látjuk, 47 ezer forint, meg lehet élni 37 ezer forint, szóval hogy mondjam,
és más,
a paternalista rendszer centralizált, és azt tudjuk, megtapasztaltuk, hogy a legföntről az eregbe, a végpontra soha nem jut el elegendő forrás, meg bármi, tehát magyarul a paternalista rendszer, a centralizált rendszer csak slampos tud lenni, ahol van 120 ezer emberrel a klébezve központ, érdekli a központ akárkiért, hogy mit tudom, zagy vagy ékasson az iskolában, van kréta, vagy mi, nem érdekli. A lába kapcáig nem ér fel ez a dolog. Tehát magyarul nem igaz, hogy szabadon választunk, és ha Magyarország egy jogállami szisztémát választott, ahhoz nem tervgazdaság, és nem hiánygazdaság társul, és nem paternalista rendszer, hanem a polgár által is érte van minden, ez nem így volt, de ide kell majd visszamenni.
Nagyon szépen köszönjük, pont a műsoridőnk végére értünk, úgyhogy ez egy nagyon jó zárószó is volt. Nagyon szépen köszönjük Tanár úrnak, hogy alkotmányjogásznak és kollégának a vendég, hogy vendégként részt vett ebben a műsorban. Nagyon sok mindent megtudtunk, és hát reméljük, hogy nem a legrosszabb forgatókönyv fog majd bekövetkezni.
Igen, amikor legközelebb visszatérünk ezzel a témával.
Viszont hallásra hallgatónak.
Köszönöm, sziasztok! Shake or a shiver, nothing ever matters till it's shattered. Smothered and covered, splattered all over Manhattan. And sha, 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 doobie. Sometimes it's really just like the movies. Thank you.